Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A múlt hónapban éves alapon tovább nőtt a foglalkoztatottak átlagos létszáma idehaza. 39 ezerrel többen, összesen 4.748.000-en dolgoztak valamilyen formában a magyarok. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 210 ezer munkanélkülit tartottak nyilván. A munkanélküliségi ráta 4,2%-os volt. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint van még tartalék a hazai munkaerőpiacban, de koránt sem biztos, hogy az állástalanok olyan képzettséggel és az országnak annak a pontján állnak rendelkezésre, ahol szükség van rájuk. A magyar munkaerő jelentős mobilitással bír, de a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbben nem feltétlenül állnak meg hegyes halomnál, ha már egyszer elindultak. Regős Gábort Németh László kérdezte.
Mit mutatnak most a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb foglalkoztatottsággal kapcsolatos adatai?
Augusztusban továbbra is magas volt a foglalkoztatás, van egy ilyen stabilan magas foglalkoztatási szintünk. Ez azt jelenti, hogy éves alapon növekedett a foglalkoztatottak száma, míg havi alapon csökkent. Ugye ez azt jelenti, hogy azért ez egy kettős képet mutat. Egyrészt a cégeknek egy jelentős része, még a kedvezőtlen gazdasági környezet, az alacsonyabb ipari rendelésállomány és alacsonyabb ipari teljesítmény mellett is igyekszik megőrizni a munkaerejét, míg más cégek megválnak elsősorban a kölcsönzött munkaerőtől, és ez azt okozza, hogy a munkaerőpiacon, hogyha nagyon nagy gond nincs is, de azért a munkaerőpiac feszessége az láthatóan csökken.
Van még valamennyi tartalék a munkaerőpiacban? Tehát, hogyha most hirtelen bejönne valami komolyabb igény, akkor azt ki lehet elégíteni magyar dolgozókkal?
Számszerűen mindig van tartalék, most a munkanélküliek száma 210 ezer fő, ez 4,2%-os munkanélküliségi rátát jelent, tehát mennyiségek azért még biztosan van egy tartalék, ugye itt mindig azért több kérdés van. Egyrészt, hogy ez a munkaerő ott van-e, ahol igény van-e, olyan képzettsége, olyan tapasztalat, olyan elvárása van-e, amelyet a munkaadók szeretnének, tehát számszerűen van, hogy a munkaadó az most ebből szeretne meríteni, vagy külföldről hoz be munkaerőt, az egy másik kérdés, hogy ezt majd a következő időszakban a nagy beruházásoknál meg fogjuk látni. Tehát azért az országban több helyen lesz olyan, hogy egyszerre hirtelen kell nagyobb mennyiségű munkaerőt, valamennyire az adatokból meglátjuk, hogy ez mennyire külföldről, mennyire belföldről, mennyire az ország más részeiről, mennyire a helyben működő nagyvállalatoktól vagy kisebb vállalkozásoktól kerül majd kielégítésre.
Mennyire mobilisak a magyar munkavállalók? Hajlandóak megmozdulni, mondjuk, hogyha olyan lehetőség van az ország egyik részéből a másikba?
Ez egy nagyon változatos kép, tehát nem gondolom, hogy lenne egy egységes munkavállaló. Ugye azért ezt a mobilitást egyébként óvatosan kell kezelni, és azért mindig óvatosan várnám ezt a mobilitást, mert ugye ha a magyar munkavállaló nagyon mobilis, akkor miért gondoljuk azt, hogy megáll mondjuk Hegyeshalomnál, és nem megy el még nyugatabbra, persze nyilván valamennyi rugalmasság van. Kérdés, hogy milyen állásért mozdul a munkavállaló, családi helyzet, gyerekek, aki költözik vele, az milyen állást tudott kapni, vagy nem tud kapni. Tehát ez egy nagyon sok tényezős kérdés. Ugye azért látszik a demográfiai folyamatokból, hogy van egy erőteljes országon belül vándorlás, tehát vannak igenis olyanok, akik nagyon mobilisak és nagyon tudnak mozdulni.
Az adatsorok külön tartalmaznak a női, illetve a férfi munkavállalókra vonatkozó mutatókat. Ezekből ki lehet olvasni valamit? Tehát van valami különbség a két nem képviselőinek foglalkoztatottsága között?
Ugye, hagyományosan a nők foglalkoztatása szokott alacsonyabb lenni, ebből következően itt jobban is van tartalék. Ez a mostani növekedés, 39 ezer fő volt éves alapon, ez teljes egészében a nők növekvő foglalkoztatásából adódik. Itt egy 43 ezer fős bővülés történt egy év alatt, Ugye ebből következik az is, hogy a férfiak esetében egy kisebb mértékű csökkenést mért a KSH.
Említette ezeket a komolyabb és nagyobb beruházásokat, amelyek elindulnak, és meglátjuk majd, hogy a közeli jövőben miként hatnak majd többek között a munkaerőpiaci helyzetre. A növekedésre lesz valamilyen érdemi hatásuk?
Valamilyen hatásuk biztosan lesz, ugye azért ezt a hatást sem tudjuk előre megmondani. Egyrészt nem tudjuk megmondani, hogy milyen intenzitással kezdenek el termelni, ugye pont azt látjuk, hogy a járműpiacon, az elektromos járművek piacon, de egyébként a hagyományos járművekén is most nem annyira erős a kereslet, ez a német gazdaságban, a német ipari adatokon is látszik, és pont azért is alacsonyabb ez a kereslet, mert a német gazdaság nem teljesít jól, nem olyan nagyon a vásárlóerő. Tehát ez lesz az egyik tényező, a másik tényező, amiben azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy előrelépjünk, és hogy ez egy állami támogatási szerződésnél meghatározó legyen, hogy mennyire épül be az adott cég a helyi ökoszisztémába. Tehát, hogy mennyire vesz igénybe magyar alvállalkozót, magyar beszállítót, vagy mindent a maga kis külföldi beszállítói köréből megrendel, és hát ha nyilván ez utóbbi következik be, akkor azért az azt jelenti, hogy a magyar nemzetgazdaságra gyakorolt hatása sokkal kisebb, tehát ezen azt gondolom, hogy nagyon erősen és nagyon fontos, hogy dolgozzon a döntéshozó, és ösztönözze a cégeket arra, hogy igenis épüljön be, ugye itt azért a már itt lévő nagyvállalkozásoknál látunk jó példákat, ugye egyetemi együttműködéseket, képzési programokat, de hát azért persze van olyan is, ahol a példa nem feltétlenül jó. És sokszor azt is látjuk, hogy ahhoz, hogy ez a jó példa kialakuljon, ehhez is nagyon sok esetben hosszabb időre, több évre van szükség.
Azt látjuk uniós szinten is, hogy a GDP növekedése gyakorlatilag minden egyes időszakban egy komoly kihívást jelent. Lesz, illetve lehet kilábalás ebből a válságos helyzetből?
Mindig reménykedünk, hogy lesz kilábalás. Hát persze Magyarország azért egy kisnyitott gazdaságként nagyon rászorul arra, hogy legyen külső kereslet. Tehát megvegyék azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amiket mi exportálunk, vagy exportálni szeretnénk. Azért itt látszanak kihívások, hogy a német gazdaságot szoktuk sokszor említeni, ami hát egy ilyen stagnáló, minimálisan csökkenő teljesítményt mutat, tehát nem beszélhetünk arról, hogy egy jelentős kereslet érkezne Németországból, és egy kicsit azt gondolom, hogy pesszimisták is lehetünk, hogy mitől változna ez meg. Hát persze itt segíthet a piacok diverzifikálása, tehát hogy több helyre adjunk el, de hát ugye azért Magyarország mégiscsak ez a német gazdasági centrumhoz van közel, tehát itt lenne könnyebb bővülni, itt lenne könnyebb növekedni.
A kormány meghirdetett most egyfajta diverzifikációt, ez segíthet, vagy inkább az uniós irányok felé érdemes elmozdulni?
Földrajzilag az uniós irányok mindenképpen elsődlegesek. Kína messzebb van, oda nehezebb exportálni, de hát látjuk azt, hogy a növekedés az uniós piacokon alacsony, és esetleg nehéz is oda betörni. Tehát ugye a diverzifikáció mindenképpen hasznos lehet, hát kérdés, hogy más piacokra milyen ütemben tudunk, vagy nem tudunk betörni.
Melyek lehetnek ezek a más piacok?
A más piac az gyakorlatilag elég sok minden lehet. Ugye Kínában van egy, hát nem olyan nagy, de Európához képest nagy növekedés. Ugye hátrány, hogy messzebb van. Magyarországnak azért azt gondolom, hogy adódik a nyugat-balkáni térség, nyugat-balkáni régió, illetve hát én még a V4-ek piacát emelném ki. Ugye, hogyha már egy V4-es piacon egy cég meg tud jelenni, akkor az már egy értelmezhető méretű piac, ugye azzal már könnyen máshova is kilépni, esetleg messzebb itáljaknak.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdászát Regős Gábort Németh László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Meghosszabbította korábbi 10 évre kötött szerződését az Óbudai Egyetem, az E.ON Hungária csoport és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Az ünnepélyes aláírási ceremóniát a Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovas Terápiás és Oktató Központjának területén működő Élhető Jövő Park látogatóközpontjában tartották. Az eseményről Lakatos László készített összeállítást.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovas Terápiás és Oktató Központjának területén 2012 óta működik az Élhető Jövő Park, mondta el a szervezet alapító elnöke, aki beszélt a kezdetekről és arról is, hogy mára az intézet energiafelhasználásának mintegy 92-93%-át megújulók biztosítják. Évente több 10 millió forintot takarítva meg az alapítványnak. Edvi Pétert hallják.
Igazából a villanyszámlánk, a gázszámlánk borzasztó magas volt. És ezért mi mindannyian önkéntesek vagyunk, szponzorok vagyunk, tehát nem arra adjuk a pénzt, hogy villanyszámlákat fizessünk, hanem a terápiára adjuk, és ezért úgy vakaróztunk. Ezelőtt 15 évvel is az energiaszámlánk olyan 12-15 millió forint között mozgott egy évben, és mondtuk, hogy hát azért ez túl magas, ez egyszerűen nem megy. És akkor a Elműnek az akkori elnökével leültem, és mondtam, hogy találjunk már végre ki valamit, mert ilyen magas villanyszámlát, gázszámlát nem akarunk fizetni. És akkor kérdezte, hogy mit tudunk ajánlani. Mondtam, hogy hát például sok tetünk van, oda fel lehetne tenni napelemet, és így tovább, és így tovább. Ezt elfogadták, sőt, mi több egy idő után azt mondták, hogy egyúttal, hogyha itt olyan sok napelem van, van már szélerőmű is, akkor miért ne tudnánk mérni is, hogy ezek hogy termelnek, mit csinálnak. Feltettünk egy autótöltőt is, tehát hogy egyre több minden volt, és akkor ők elkezdtek mérőpontokat létesíteni. És ez így ment tovább, mert aztán utána meg itt megy rajtunk keresztül a Mogyoródi patak, akkor a Mogyoródi patakra építettünk egy törpe vízi erőművet, majd utána telepítettünk először hőlégszivattyúkat, utána geotermikus energiát, majd megnyertünk egy pályázatot, és akkor hirtelen leszigeteltük az összes épületet, kicseréltük az összes nyílászárót, és egyre érdekesebb lett a intézet, és amikor egyre érdekesebb lett a intézet, akkor elkezdtünk azon is gondolkozni, hogy az, az igazság, hogy mi elsősorban az egészségügyhöz értünk, és nem annyira az energiához, és megkértük a Műegyetemet, az Óbudai Egyetemet, hogy nem lenne kedvük velünk együtt dolgozni. És ami nagyon érdekelte őket, hogy van 680 pont, ahol ezt mérni tudjuk, hogy mit termel, mire fogyasztjuk, hogy fogyasztjuk. Tehát, hogy például ez teljesen szokatlan. Minket ugyanaz érdekel, hogy olcsóbb legyen az intézet fenntartása, de ettől független a Elmű, illetve most már EON tudja mérni, hogy a föld alatt a kábel mondjuk mennyire melegszik, hogy a hőlégszivattyú mennyi energiát használ fel, hogy a napelem hogy termel, mint termel, hogy a vízi erő műből, amikor nagy a víz, akkor mennyi áramot termel, és amikor kevés a víz, akkor mennyi áramot termel. És hogy a mozgásérzékével ellátott utcavilágítás mennyit fogyaszt akkor, amikor a mozgásérzékelő bekapcsol, mennyi idő után kapcsol ki. Tehát mondom, van rengeteg mérési pont, és ez viszont érdekelte az egyetemeket, és 10 évvel ezelőtt kötöttünk a Műegyetemmel és az Óbudai Egyetemmel is egy együttműködési szerződést.
Ezt a megállapodást újították meg ma. Mennyit fog változni ennek a tartalma? Kibővül-e, vagy pedig tulajdonképpen az eddigi együttműködés folyik tovább?
Én azt gondolom, hogy az eddigi együttműködés folyik tovább, de az eszközök változnak.
Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét hallották. Az Óbudai Egyetem fenntarthatóságért és kiemelt fejlesztésekért felelős rektor helyettesét arról kérdeztem, hogy miért fontos ez az együttműködés az egyetem számára. Sugár Viktóriát hallják.
Én azt gondolom, hogy egyetemként nem kérdés, hogy a fenntarthatósággal foglalkozni kell. Műszaki és gazdasági irányultságú egyetemként pedig teljesen természetes. Nem csak a jövő hallgatói, hanem a jövő minden gyermeke szempontjából fontos a fenntarthatóság, hiszen a mi mostani döntéseink fogják befolyásolni az ő életüket, életminőségüket, környezetüket. Nem tehetjük meg azt, hogy nem foglalkozunk fenntarthatósággal.
És egyébként a parkban kinyerhető adatok, mert ugye tudom, hogy itt nagyon sok pont van, ahol mérik akár a napelemek teljesítményét, akár a fogyasztást. Ezek a mérések, ezek hogyan hasznosíthatók az egyetem munkájában?
Természetesen nagyon sokféleképpen. Ugye egyetemként mi nekünk fontos egyrészt az, hogy a hallgatóink egy élő, jól működő gyakorlati programot is lássanak, amikor mondjuk egy megújuló energiával, egy fenntartható módon működő épületet, komplexumot, járművet, bármit oktatunk nekik. Emellett pedig az itt mérhető adatok, azok nyilván akár tudományos szempontból is érdekesek lehetnek, tudományos kutatások validálására, tudományos kutatások fejlesztésére fordíthatjuk ezeket az adatokat.
Ezek szerint ez az Élhető Jövő Park, ez egy gyakorlati helyszín is az egyetemi oktatásban?
Reméljük, hogy minél szélesebb körben tudunk együttműködni. Nekünk is vannak gyakorlati laborjaink természetesen, és számos céggel és számos más intézménnyel állunk megállapodásba, de természetesen egy ilyen lehetőséget kár lenne kihagyni, hogy a hallgatóink megtekinthessék az itt működő épületeket.
Sugár Viktóriát, az Óbudai Egyetem fenntarthatóságért és kiemelt fejlesztésekért felelős rektor helyettesét hallották.
Katona Ádámmal, az E.ON Hungária csoport vezérigazgató helyettesével állunk itt az Élhető Jövő program háza előtt. Most írták alá a korábbi szerződés meghosszabbítását. Ez az együttműködés, ez mennyiben CSR tevékenység, és mennyiben valóban hasznosítható, akár mondhatjuk úgy, hogy technológiai kísérlet.
Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan ideális kombináció, hogy mind a kettő egyszerre, hiszen nem csak a benne résztvevők számára előnyös, legyen szó akár az Óbudai Egyetemnek a hallgatóiról, vagy az EU-nek a mérnökeiről, hanem gyakorlatilag itt olyan kísérleteket végzünk, amelyek utána nagyban elterjesztve a teljes lakossági vagy a teljes ipari környezet számára is felhasználhatóak lesznek. Tehát ez jó az egyetemnek, mint kutatási terület, jó az EON-nak, mint egyfajta ilyen kicsiben kipróbálható pilot terület, és nem utolsó sorban jó a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak, hiszen minden, ami itt zajlik kísérlet, annak az előnyeiből, a megújulókból, a napelemekből, a vízi erőművekből az ő energiaellátását tudjuk biztosítani vagy csökkenteni.
Egyébként az elmúlt években vagy évtizedben született itt olyan eredmény, amit azóta már használnak, akár konkrétumot is tud erről mondani?
Igen, itt számos kísérletet végeztünk. A kísérleteknek egy része attól is izgalmas volt, hogy nem volt sikeres, és ami azt mutatta, hogy egy zsákutcába jutottunk, ami legalább annyira értékes, mint hogyha valami olyasmire találunk, amit utána érdemes nagyban elterjeszteni, és számos olyan mérési adat rendelkezésünkre, amelynek az elemzéseiből tudtunk különböző következtetéseket jutni, amit nem csak itt a Fóti Élhető Jövőparkban, hanem utána az elosztási területünkön számos helyen tudtunk kamatoztatni.
Egyébként jelen pillanatban az EON területén mekkora jelentősége van a megújulóknak?
Az EON hálózata gyakorlatilag a terepet biztosítja annak érdekében, hogy újabb és újabb megújulókat lehessen csatlakoztatni. Ahogy a miniszterhelyettes úr is említette, ugye már több mint 7 gigawattnyi megújuló napelemes erőforrás van csatlakoztatva országos szinten, amely egyébként egy komoly kihívás, hiszen gyakorlatilag ezek a megújulók nem mindig és nem akkor termelnek feltétlenül, amikor arra szükség van, és ezeknek a kiegyensúlyozása egyéb energiaforrásokkal, ez egy komoly technológiai és fizikai feladat, az ezek okozta hálózati problémák elhárítása, és így tovább, és így tovább, és ilyen kísérletekre alkalmas piciben ez az Élhető Jövő Park, ahol a kollégáink együtt az Óbudai Egyetemmel tudnak kísérletezni.
Katona Ádámot, az EON Hungária csoport vezérigazgató helyettesét hallották. Az együttműködési szerződés aláírásánál megjelent az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese is, aki az ilyen kezdeményezések fontosságát hangsúlyozta. Cepek Gábort hallják.
A magyar energiapolitika az atomerőmű és a napenergia kettősségére épül, és ebben úttörő volt ez a park, ugyanis 2012-ben, amikor az országban még csak 15 megawattnyi naperőmű állt rendelkezésre, ők élére álltak egy olyan kezdeményezésnek, ahol is teret biztosítottak annak, hogy az ipar és a tudomány, a szellemi háttér megfelelő együttműködése biztosított legyen. Létrehoztak különböző kísérleti termelőegységeket, törpevizerőművet, megújuló energiaforrásokat, energiahatékony világítótesteket, megfelelő mérési rendszerekkel látták el őket, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy a jövő energetikusai és a vállalatai ezt tanulmányozzák, és a megfelelő következtetéseket levonják. Tehát a mi feladatunk az, hogy egy ilyen kezdeményezést támogassunk, hiszen illeszkedik a magyar kormány energiapolitikájába.
Az elmúlt évtizedekben a vízenergia az, mintha mostoha gyerek lett volna a magyar energetikába, viszont úgy hallottam, hogy miniszterhelyettes úr érdeklődött a törpevízerőmű iránt. Ez azt jelenti, hogy az Energiaügyi Minisztériumban is gondolkodnak a vízi erőművekkel kapcsolatos eddigi elképzelések megváltoztatásán?
Minden olyan lehetőséget vizsgálunk, amely fenntartható és biztos energiaforrást jelent Magyarország számára. Azt tudni kell, hogy Magyarország vízenergia kapacitása alacsony, még a lehetőségeinkhez képest is alacsony. Ez az egyik állítás. A másik viszont az, hogy bizonyos történelmi szakrális folyóinkat, többek között a Dunát, nem kívánjuk vízerőművekkel terhelni.
Még akkor sem, hogyha a vizet sokszor visszatartják a felsőbb részeken, tehát hogy igazából itt is érdemes lenne néha megfogni ezt a vizet.
Igen, de ezt egy más technikákkal is el lehet végezni, ez az első. A második pedig az, hogy úgy érezzük, hogy a kuriózumot pont az adja, hogy a Duna úgy útján a magyarországi szakasz az egyetlen, amely érintetlen, és ezt meg kívánjuk őrizni. Hiszünk abba, hogy ez a jövő generációi számára is fontos lenne, de ez nem azt jelenti, hogy a vizet egyébként nem lehet hasznosítani, akár öntözéses rendszerben, akár szivattyús tározós erőművek formájában. Ezeknek lehetőségeit vizsgáljuk, különböző helyszíneket nézünk, ebbe érdemi döntés nincsen, de a kormányzati műhelyekbe folyik egy előkészítő munka.
Czepek Gábor energiaügyi miniszter helyettest hallották.
A gyermekmentő szolgálat eseményéről Lakatos László tudósított. Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.